Csaba László közgazdász egyetemi tanár az aréna ma esti vendége. Ugye rövid szünet előtt arról beszéltünk, hogy milyen kockázatok lehetnek, milyen kockázatai lehetnek az idei növekedésnek, illetve a 2015-ösnek, és éppen a külgazdasági helyzettel foglalkoztunk, és már itt a hírünkben arról beszéltünk, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az Oroszországba irányuló export fenntartását célzó valamiféle programon gondolkodik ön szerint, vagy ilyet szorgalmaz ön szerint. Az orosz-ukrán válságnak és az embargónak lehetnek-e hosszú távú hatásai a magyar növekedésre és az európai növekedésre? Mivel kell számolnunk ön szerint?
Hát mindenképpen kedvezőtlen hatása van mind a két tényezőnek. Ugye a orosz-ukrán válság, arról nem kell nagyon sokat beszélni, minden háború, ami a szomszédban van, az önmagában véve rossz, de gazdaságilag is nagyon rossz. Láttuk a forint árfolyamán az elmúlt hetekben, hogy igen jelentős mértékben az Ukrajnából érkező hírek azok, amelyek mozgatták. Oroszország pedig ugye az Magyarország egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, és hát ugye a gáz, olaj azért alapvetően a vezetékrendszeren keresztül jön, és miközben elvileg a tranzitországnak az az érdeke, hogy ő a átszállításért járó díjakat megkapja, ugyanakkor, hát amikor fegyveres összecsapások vannak, és irreguláris csapatok egymás ellen, és a tűzszünet idején gyorsan halottak vannak tucat számra, akkor nem ezek a szempontok szoktak uralkodni, és hát tudjuk azt, hogy olyan rendkívül az elkeseredettség, és emiatt én aggódom, hogy itt mi minden történhet. Ugye a mi szempontunkból, ahogy a előző felében beszéltünk, ugye Oroszország mint piac lenne érdekes, de hát oda elég nehéz eljutni, hogyha Ukrajnát kiiktatjuk, hát elvileg Belaruszon keresztül, meg a nem tudom én, a Duna-Fekete-tenger vonalon keresztül akár el is lehet érni, de hát azért ezek nem nagyon élő megoldások, ugyanígy a légiszállítás sem, tehát nem nagyon könnyű erre valami fajta megoldást találni, mert ezeknél az esetekben, hogyha nem a bejáratott utakon történik, könnyen lehet, hogy többen van a leves, mint a hús. Ugye említettem, hogy a mezőgazdaság egy nem nagyon profitábilis ágazat, Nyugat-Európában sem azért támogatják, mert ebből lehet jól megélni. Mindenféle egyéb szempontok, a tájvédelem, meg a vidéki életmód, mindenféle más szempontok miatt, de hát ebből következően én azt hiszem, hogy nagyon nehéz erre megoldást találni. Hát az embargó az mindig egy politikai tényező. Oroszország részéről a válaszlépés egy politikai döntés most, hogy mi azt rá tudnánk venni a orosz kormányt, hogy minket vegyen ki az Európai Unió és a NATO szövetségesi körből, és tekintse minket olyannak, mint hogyha, mit tudom én, Iránhoz vagy Svájchoz hasonlóan e tekintetben semleges állam lennénk. Hát ezt lehet mondani, de az esélye csekély. Hasonlóképpen ugye mindig van lehetőség közvetítő kereskedelemnek a bekapcsolására ez a régi időkben, tehát a háborús időkben, a 80-as években, a kokomlista kijátszásánál mindennél előfordul, de azt látni kell, hogy ezek nem jótékony szervezetek, hanem jelentős sápot húznak. Tehát azt mondjuk, hogy egy mezőgazdasági ügyletten van 5% haszon és 15% a közvetítő, és akkor emellett még plusz finanszírozás is van, meg ezt valamilyen módon jogilag biztosítani is kell. Tipikusan többe kerül a leves, mint a hús. Tehát emiatt gondolnám, hogy helyes lenne az, hogyha ezeket a külgazdasági korlátokat, amelyek közül az egyik korlát éppen keleten meredezik, és nem azért, mert hogy mi buták vagyunk, hanem nem mi fújjuk a passzát szelet, ebből következően ehhez alkalmazkodni kellene, és nagyon meg lennék lepődve, hogyha Paragur az általán felsoroltakon túlmenően más megoldásokhoz tudna nyúlni, tehát lennének neki Putyin elnök környezetében ugye olyan kapcsolatai, aminek a révén hát ugye minket kivesznek az általános ellenembargós intézkedések alól. Ezzel nagyon komolyan kell számolni, hát mindenki tudja, hogy Magyarországon sok mindenki ráállt erre, hogy és majd az orosz piac, hogy milyen lehetőségeket ad. Én nem is vitatom el, mert az orosz piac egy jelentős piac, és megmarad olaj, gáztermelő hatalomnak, és ekként egy igényes, fizetőképes piacnak, fizetési többlettel bíró országnak, ezt mind el kell mondani, de hát a konkrétumot el tudjuk-e oda juttatni, ha igen, milyen úton, milyen áron, milyen biztosítással, milyen közvetítővel, hát ezt jó alaposan ki kell számolni. Én borulától lennék a tekintetben, hogy nagy dobásokat tudunk végbevinni, egyszerűen a mi országunknak a mérete és ebből adódó alkuereje folytán.
Egyébként még egy picit időt tegyünk, hogyha már itt az orosz-ukrán válságnál és ennek a gazdasági kérdéseinél tartunk, ugye nem biztonsági szakértőként van nálunk, nem is biztonsági szakértő, de mit gondol, sokan mondják azt, hogy olyan mértékű az orosz és az európai gazdaság összekötése, ugyanis megette az energiaüzletet, és nagyon sokféle más kapcsolat is van, hogy itt a gazdasági érdekek fontosabbak lehetnek, és segíthetik a megoldást. Valóban van ilyen erős az összekötés ön szerint? Hogy ez lehet valóban egy jelentős erő abba az irányba, hogy megoldódjanak?
Az világos, hogy az orosz kivitelnek a háromnegyede az Európába, illetve az Európai Unió országaiba irányul. Ezt nem tudják az oroszok átterelni, mondjuk egyebek mellett, amit elmondtam a csővezetékre. A mi szempontunk az őrájuk is vonatkozik. Kiváló példa arra, hogy egymásra vagyunk utalva ebben a dologban. Emiatt én valóságos kereskedelmi háborút, olyasfajta szembenállást, mint mondjuk az 50-es években volt, én ezt egyáltalán nem tartok elképzelhetőnek, és ilyen értelemben a gazdasági érdek felül fogja írni a politikai törekvéseket, ez nem kérdéses. Ugyanakkor azt látni kell, hogy az orosz gazdaság évek óta stagnál, hogy az olaj és a gázvilág gazdasági pozíciója az durván megrendült. Hát mi azt érzékeljük, hogy a MOL emeli az árat, de hát ekközben $100 alatt van a világpiacon az olaj ár, ilyen alacsonya. Tehát 2007-8-ban volt utoljára. Miközben történnek a világban mindazok a botrányok, pont az olajtermelő országokban, Venezuelában, Nigériában, Irakban, Iránban, amelyek történnek, amelyek külön műsortárgya lehetne, vagyis hát szó sincs arról, hogy az energia egy egészen különleges növekedési tényező lenne, és hogy ez valahogy hát a mindent felülírna. Nem fog mindent felülírni, de azt gondolom, hogy ilyen fokú összefonódás, ami Németországra is vonatkozik, és Ausztriára is vonatkozik, és Lengyelországra is vonatkozik, és a balti államokra is vonatkozik, és persze Magyarországra is, ez egy meghatározottság, és ez a tehát mérséklőleg foghatni a biztonságpolitikai konfliktusban, ennek a elharapozását, szép szóval eszkalálódását, ezt nem fogják engedni. Én azt gondolom, hogy egyfelől van egy politikai retorika, másfelől vannak ezek a gazdasági realitások. Nem is kormány színének függvényében van ez így. Hát láttuk, hogy amikor fölmerült Ukrajnának a NATO tagsága, nem először, most a legutóbbi csúcson, akkor a németek ellenezték nyilvánosság előtt. Ez önmagáért beszélt, tehát nem kell ezt túltárgyalni, emiatt én azt hinném, hogy egy, a kapcsolatok meglévő szintje meg fog maradni, kettő, hogy azért egy ilyen bizonytalan környezetben arra számolni, hogy mint a régi időkben, hogy 5 éves tervre megduplázzuk a forgalmat, hát ezt lehetne nem érdemes.
Először emlegettük már a forint árfolyamát, és ugye azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy számos jó oldat jelent meg az elmúlt hetekben, hónapokban Magyarország gazdaságát illetően. Eközben ugye a forint folyamatosan meglehetősen gyenge, ugye épp a hét elején elérte talán 2,5 éves mélypontját például az euróval szemben. Mintha több adattal is szokatlan lenne a viszonya, például az inflációs adat, amit egészen más lenne most a viszonya, mint amit korábban láttunk, vagy amit például tanítanak az egyetemeken. Mi történik?
Hát itt egy teljesen új helyzet alakult ki, amit szerintem nem vettek figyelembe a mi gazdasági tervezőink, és sok esetben a döntéshozók. Hát ez az első és legfontosabb dolog, hogy az a korábbi függvényszerű kapcsolat, hogy mondjuk 1% árfolyam gyengülés 0,7-0,8%-os infláció növekedéshez vezet Magyarországon, ez nem így van. Már az elmúlt évtizedben sem így volt. Most úgy tűnik, hogy mintha teljesen megszűnt volna a kapcsolat az infláció és a árfolyam között. Az kérdés, hogy ez hosszú távon is fönnmaradhat. Én azt hiszem, hosszú távon nem. De mondjuk a következő néhány hónapban, tehát olyan fél éves távlatban akár igen, és azért azt látni kell, hogy ugyanakkor a fák nem nőnek az égig. Tehát az egy lehetetlen dolog, maradjunk a benzinnél vagy a gyógyszernél, amit mindenki átlát, hogy hát ha a bekerülési ár jelentősen nő, akkor az értékesítési ár csökken, hát akkor be fogják csukni a patikát, akkor be fogják csukni a mókutakat, de senki nem mondja azt, hogy én mit húhogok és riogatok. Azért a Lukoil egy eléggé tőkeerős cég, és eladta a teljes benzinkút hálózatát Közép-Európában, ami annak a jele, hogy ahogy korábban a bankok kapcsán elmondtam, hogy becsukják a bankfiókokat, a Citibank is egy tőkeerős bank, és becsukta, és mások is, Raiffeisen, mások is csuktak be bankfiókokat, ez azt mutatja, hogy azért mindennek van költsége, és ez így biztos, hogy nem maradhat, hogy akármilyen gyenge a forint, akkor nulla az infláció Magyarországon 1-2-3-5 éven, 10 éven keresztül. Tehát miközben azok a mértékek, amelyek korábban jellemzőek voltak, nem álltak fönn, de az nem áll fönn, hogy ne lenne kapcsolat az árfolyam és az árfolyam és a többi makromutató között. Hozzátenném, hogy ugye egy gyenge árfolyam az szükségképpen elvezet, nem holnap, mert most éppen a jó áron adták ki a diszkont kincstárjegyeket, de belátható időn belül meg fogja növelni a magyar állam és a Magyarországon működő cégek finanszírozási költségeit, hiszen az árfolyam gyengülését be kell kalkulálni a hozamokba. És hát ha azt mondjuk, hogy a euróban kibocsátunk egy kötvényt, hát az igaz, hogy ha euró lenne Magyarországnak a pénze, akkor már 1% is egy szép hozam lenne, de hát ahogy az alaptörvényünkben is beleírtuk, nekünk a forint a fizetőeszközünk, jelzem a magyar reptéren nem, de azért általában az országban igen, és akkor pedig hát az, hogy forintban bocsátunk ki kötvényeket, hogy annak a hozama mennyi, hát az ugye, amennyi névlegesen, amennyi százalék, 3-5% hozama van, de hogyha 5%-ot vagy 10-et mondjuk csak 5%-ot gyengül egy évben, és 5%-ot még egy évben, és 5%-ot a harmadik évben, akkor hát a árfolyam elvitte a teljes hozamot, akkor nullán vagyunk, akkor egy kockázatos valutában, mint amilyen a forint, nem fognak befektetni szembe a dollárral, a fonttal, vagy éppen az euróval, vagy a japán jennel. Tehát ennek következtében én azt hinném, hogy a gyenge forint az olyan, mint egy láz. Valakinek állandóan 38 fokos láza van, 38-3, ettől még nem kell őt a kórházba vinni, nem kell őt bombázni penicillinnel, lázcsillapítóval, de hát biztos, hogy valami nincs rendben, vizsgálni kell, és változtatni kell azokon a viszonyokon, ami között él, mert ez egy biztos jele annak, hogy itt valami nincs rendben, és az árfolyam, azt nem választjuk, ezek ilyen szellemi játékok, amiket játszunk a tantermekben, hogy milyen árfolyamot válasszunk, mekkora lenne annak az optimális mértéke, milyen lenne az optimális valutarezsim, ezt nem választjuk, hanem ez ránk kényszerítődik a sok millió és 10 millió ügyleten keresztül, és ha az azt mutatja, ahogy említette, ugye, hogy már majdnem a történelmi mélypontnál vagyunk, akkor itt rendkívül gondok lehetnek a bizalommal, meg a gazdasággal, tehát hogy a külföldiek hogyan ítélik meg a magyar növekedési kilátásokat, meg a magyar piacnak a jövőjét, ezen biztos, hogy kellene gondolkodni.
Ilyen körülmények között egyébként az a jegybanki politika, amit ugye a mai jegybank most követ, hogy nincs árfolyam célja, csak inflációs célja, ez hosszú távon fenntartható?
Ezt még az előző jegybanki vezetés idején 2008-ban hozták ezt a döntést, hogy ezt nagyon egyértelművé teszik. Ma már mulatságosnak tűnik, hogy ugye akkor az volt a veszély, hogy a forint túlerősödik, és kikerül a sávból. Tehát a 228 forintos euróárfolyam fölé fog majd erősödni, és akkor többen a jegybanki monetáris tanács akkori hangadói azon az állásponton voltak, hogy hát ezt meg kell akadályozni. Én óriási vitában voltam velük, privátim is, meg a sajtóban is. Hát azért kiderült, hogy a fák nem nőnek az égig, és hogyha egy gyenge gazdaságban erősödik a valuta, az egy spekulációnak a következménye, ami ki fog igazítódni, és igazítódott még az év októberében, amikor ugye valuta alaphoz kellett fordulni hitelért. Most azt hiszem, most egy ellenkező folyamat van, hogy elkezdett gyengülni a forint. Ez a forint gyengülés, ez nem pusztán az ukrán válsággal függ össze, hanem láthatólag most csak, ugye most 3.17 volt ma, és ugye 2.97-tel van kiszámolva a költségvetés, azért azt jelenti, hogy egy jelentős eltérés mutatkozik ahhoz a elképzeléshez képest, amit a Nemzeti Bank és a Nemzetgazdasági Minisztérium annak idején együttesen képviselt. Ezen gondolkodni kell, mert ez szerintem egy intő jel a tekintetben, hogy valószínűleg túl mentünk a célon, szerintem túlmentünk a célon, ezt már említettem az infláció tekintetében, túlmentünk a célon a kamatpolitika tekintetében is, mert azért a kamat egy jelzés a tekintetben, hogy mit kell fizetni egy külső forrásért, mintha a monetáris tanács úgy kizárólag belső szempontokra lett volna tekintettel, és kizárólag rövid távú szempontokra lett volna tekintettel, amikor az elmúlt egy évben is még folytatta a kamatcsökkentési ciklust, és amikor olyan kijelentéseket tesznek, hogy még tovább is csökkenhet, vagyis amiképpen nem csatlakoznak ahhoz a már belátható közelségben levő kamatemelési hullámhoz, ami Amerikából most már el fog indulni. Hát tudjuk, a legutóbbi adatok pont azt a 6%-os munkanélküliségi szintet mutatták, amit ugye Janet Yellen asszony már évekkel ezelőtt, még nem mint a amerikai jegybank elnöke, hanem monetáris tanácstag fett kormányzóként elmondott, hogy ha ezt elérik, akkor hát ugye vissza kell emelni egy reális szintre a kamatlábakat, mert különben ugye ez a nulla kamat politikája hihetetlenül sok torzulásnak a forrása. Most ez úgy vonatkozik Magyarországra, mert nem akarom elterelni a szót erről, hogy hát amint megnő a forrásköltség, akkor hát utána kell menni a hozamokkal, és előbb-utóbb gondolnám a kamatokkal is. És akkor pedig előáll az a helyzet, amitől minden tankönyv óv, a Keynes, a monetáris, az osztrák, a technikai jellegű, az elméleti jellegű, hogy az infláció és a kamatok tekintetében nagy kilengések vannak. Most ezt volatilitásnak hívják, magyarul kilengések, ami rosszabb, mint hogyha nem nyomták volna le annyira a kamatot meg az inflációt. Egy tartósan viszonylag magasabb infláció, de annyi, amennyi, az jobb, mint egy olyan infláció, ami egyik évben sok, másik évben kevés. Mert ha ez így van, hogy egyik évben sok, másik évben kevés, akkor egy banknak nincs hitelessége, vállalkozás meg nem tud tervezni.
Ha már itt az inflációnál tartunk, ugye ezt lehet tudni az infláció összefüggésben, hogy jelentős mértékben kormányzati intézkedések állnak az alacsony infláció mögött. Ezek nyilván ki fognak futni, hiszen van egyfajta cél, ugye alapvetően a rezsicsökkentéssel és a rezsiköltségekkel összefüggésben. Lehet azt ma számítani, hogy amint ezek az intézkedések elérik az ott azon az ágon tervezett célt, utána mi következik? Akár az infláción, akár az árfolyamban?
Azt hinném, hogy most megint túllövésben vagyunk, hogyha még az idén még egy rezsicsökkentés, megipari rezsicsökkentés is történik, az deflációba viheti az országot, ami önmagában véve már nem jó. Azt is hinném, hogy ezen intézkedéseknek egy jelentős része az tartós hatású, mert voltak éppen az állami ár ellenőrzés, ár diktátumnak a visszaállítását jelenti, ugyanakkor minden lépésnek van költsége, erre mondta Friedman, hogy nincs ingyen ebéd, hogy hát ha nagyon lenyomjuk valaminek az árát, akkor annak a kínálata csökkenni fog. Talán ma reggeli hír volt, hogy már nem tudom hány megyében kellett kényszer intézkedéseket bevezetni a kéményseprésnél, ugyanez lesz a szemétnél, aztán ugyanez lesz majd az energiánál. Ugye ez a kényszergazdaság, ugye a Zwangswirtschaft, ugye, ahogy a háború alatt a németek ezt hívták, vagy Kommandowirtschaft, az nem nagyon tud működni. Annak mindenféle súlyos következményei vannak, tehát azt hinném, hogy az igazi veszély nem is az, hogy az infláció visszamegy a Nemzeti Bank által valószínűsített ilyen 2,5% körüli szintre, ami a maginfláció, tehát a középtávon az egy eseti intézkedésektől megtisztított mérték, mert ez még rendben is lenne, ez a nyugat-európai átlagnak felel meg, hanem mindenféle egyéb bajok történnek, és nem lehet úgy tenni, mintha a gazdaság nem komplex rendszer lenne, mint az emberi test is, tehát hogy igen, ahogy szokták mondani, műtét sikerült, beteg meghalt, hogy hát én nagyon jól sikerült a vakbélműtét, de hát közben szíve fölmondta a szolgálatot, ezek nem függetlenek egymástól, ugyanígy a nemzetgazdaságban az egyes ágazatok nem függetlenek egymástól, és ezért hiányoltam az előző részben, hogy a három veszély, ami gazdaságpolitikára leselkedik, abból az egyik volt a összhanghiány, hogy láthatólag nincsenek jól összerendezve azt, hogy önmagában véve népszerű vagy előrevívő intézkedések más területen hozott intézkedésekre, vagy más területekre miként hatnak. Én azt gondolom, hogy előállhat az a helyzet, hogy először a kamatemelés kényszerül ki, aztán hát ugye a hiányok miatt a áremelés kényszerítődik ki, és aztán ugye az ismert módon a rejtett vagy kurszú infláció formájában térünk vissza a magasabb áremelésekhez. Tehát az, hogyha ugye előbb-utóbb mégiscsak fizetni kell az oktatásért, az egészségügyért, ha az ember azt akarja, hogy ne kapcsolják le a gáz vagy villanyszállítás vagy gáz villanyszolgáltatónak, és ezt vég nélkül lehet mondani. Végigjátszottuk ezt a 60-as, 70-es, 80-as években a magyar gazdaságban, nem kell ezen sokat spekulálni, de jól látható, hogy hogyan működik, akkor lesz ennek ilyen hatása, és bizony azt hinném, hogy az inflációt úgy levinni, hogy egy évben alacsony, de aztán nem tudjuk tartani, az rosszabb, mint hogyha egy kicsit kevésbé vittük volna le, de azt a magasabb szintet, ami magasabb szint most 3%, 4%, egy ilyen szolid szintben gondolkodom, azt úgy tudnánk tartani 5 évig, 10 évig, akár meddig be tudna épülni a várakozásokba, és akkor ennek következtében a nem versengő szektorokban is ez válna a normává, ahelyett, hogy várnák azt az alkalmat, amikor le lehet nyomni a kormánynak a torkán, érte egy nagy emelést ezt a vasúttársaságtól, a olajtársaságig, annyi mindenki csinálja, hogy gondolnám, el kellene ezt kerülni.
Egyébként visszatérve a legelső kérdésre, ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy vajon az a második negyedéves adat, ami ugye 3,9% volt GDP növekedésben, és ugye ami alapján a gazdasági minisztérium 3,1%-ot valószínűsít erre az évre, tehát hogy ez a gazdasági növekedés és mennyire tűnik most trendszerűnek. Ha most innen közelítünk, akkor ha ez a gazdasági növekedés megmarad, tehát ez a fajta trend, ez a dinamika megmarad, és az európai gazdaság is elinduló növekedésben, akkor ezeket a kedvezőtlen hatásokat esetleg tudja majd középtávon kompenzálni?
Én azt gondolom, ez fordítva működik, hogy akkor lenne egy magasabb tényleges növekedés, mert a magyar gazdaság növekedési potenciálja az meglehetősen korlátozott. 1,5%, ugye e fölé még lehet egy ponttal menni ezekkel a kedvező feltétel kihasználásával. Ugye tartós növekedés akkor lehetne több, hogyha érvényesülnének a tartós föllendülésnek a feltételei, tehát a kiszámíthatóság, hogy az infláció nem egyszerű intézkedések miatt, hanem a piaci verseny hatására lenne olyan alacsony, ha az alacsony forrásköltségnek a hatására, ezt elhinnék, még az előző lépés, ugye gazdasági szereplők, háztartások és cégekkel hiszik, hogy infláció marad alacsony, hogy növekedés lesz, ezért újabb embereket foglalkoztatnak, új beruházásokat valósítanak meg, és így a gazdasági körforgásnak ez a pozitívuma létrejön, amennyit növekedünk, azt el tudjuk helyezni a külső piacon. Ez lenne a tartós növekedésnek a receptje, de ehhez lennének szükségesek azok a feltételek, amik jelenleg szerintem nincsenek, mert egy túlságosan lenyomott infláció vissza fog pattani, túlságosan lenyomott kamatszint vissza fog pattani, az árfolyama kapcsolatban, pedig hát nehéz lenne nem látni azt, hogy a ingadozásnak a veszélye az fönnáll, sőt a további gyengülés sem zárható ki teljesen.
Csaba László közgazdász, egyetemi tanár volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.